Foglaljanak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, és kezdjük is meg alkalmunkat a kezdő énekünkkel, amely a anyaszámú ének. Testvérek, látják, hogy bulletin nem hoztam. 257-es számú énekkel. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiai énekünk a 35-ös számú ének lesz az Eke énekeskönyvből.
Tudasd velem, Uram, életem végét, hogy tudjam, milyen mulandó vagyok. Imi, arasznyivá tetted napjaimat, és életem ideje előtted, mint a semmi. Ugyan mit várhatok én még, Uram? Egyedül beléd vettem reménységem.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapom. Teremtesz, sebem áhulod, boldogság, hogy itt van otthonod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, hatalmadban rejtess a somat.
Minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy mindenki elvegye jutalmát a szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, ne vessel haragodban, hanem légy hozzám irgalmas. Bocsáss meg vétkeimet, és teremts újjá szent lelkeddel, hogyha eljön ítéleted napja, megállhassak előtted az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen bennünket. És megbocsátotta mi bűneinket Jézus Krisztusért, az ő irgalmában reménykedhetünk, és ő vezethet bennünket tovább. Amen.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható, örök Isten, ha érdemünk szerint ítélsz, mindnyájan elveszünk, de emlékezzél meg irgalmadról, és bocsásd meg bűneinket, hogy üdvözöljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet, Szent Háromság ünnepe után, 25. vasárnapra egyházunk által kiírt szentigét, melyet megírva találunk Máté evangéliumában a 24. fejezet 15. versétől a 28-ig a következőképpen. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozza valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne keljen télen, se szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek, íme, itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő. Jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobákban, ne higgyétek, mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istenünk szent igéjét, válaszul Isten igéjére, magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. És az ige hirdetésre készülve a 286-os számú éneket énekeljük. Kérek itt a kivetítés. Ja, itt van fent, akkor talán így. Így jó lesz? Így jó látszik, akkor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek azt az igét, amelyet a mai napra, családos istentiszteletünkre választottam. A mai nap Zsoltára egyébként, a mai vasárnap Zsoltára, a 90. Zsoltár, 12. verse, így hangzik, felállva hallgassuk meg Isten igéjét. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, szoktuk-e számolgatni a napjainkat, vagy inkább az a kérdés, hogy mikor szoktuk számolni a napokat, gyerekek? Mikor szokott az lenni, hogy na számoljuk, hogy hány nap van még? Igen?
Szünet előtt
például, igen?
Hogy?
A szülinap, igen? Mikor lesz karácsony? Hát igen, ugye ezek a kérdések vannak előttünk, például Mikulás, mikor jön a Mikulás, a karácsony, stb. Tehát, hogy mindenféle ünnepek előtt, születésnap előtt gyerekek kérdezik, hányat kell aludni? Ez a felnőtteknek egy nagyon nehéz mutatvány kiszámolni, hányat kell még aludni addig, hogy az bekövetkezzen az az esemény. Ha valami fontos esemény vár ránk, azt számoljuk. Aztán olyan helyzet is van, amikor vágjuk azt a bizonyos centit, és ez is kétféle lehet. Mi, amikor az esküvőre készültünk, akkor egy idő után már vágtuk a centit, hogy na akkor mennyi van már hátra, vagy még hátra. De ez fordított értelemben is, amikor nem valami örömtelit várunk, akkor is szokták mondani, hogy na már vágom a centit, hogyha nyugdíj előtt áll valaki, nem tudom, hogy aki nyugdíjas, így volt-e már vele, hogy na már vágom a centit. Lehet, hogy még nincs is olyan közel, de már valaki vágja a centit, hogy de jó lenne már ott lenni. Amikor az van, hogy na, ezt a részt, ezt még éljük túl, aztán utána milyen jó lesz nekünk. És sokszor, amikor a napjainkkal szembesülünk, az, hogy mennyi, hol járunk, az egy-egy ilyen szám esetében olyan éles. Talán ez az 50-es az, aminél azt szokták mondani, hogy 50, na hát ez... Bár nekem mondta nemrég valaki, hogy amikor elérte a 40-est, hát akkor kibukott, akkor napokig nem tudott észhez térni. Én most elértem, nem éltem meg ezt ilyen tragikusan. Ezt még nem értem el, az 50-est, ezt még nem tudok, erről még nem tudok nyilatkozni. De ilyenkor szokott ugye az ember rádöbben igazán, hogy azt a mindenit telik az idő. Én 50 éves, hát belül még 10-20, vagy ki tudja hány éves vagyok. És már úgy tekintenek rám a gyerekek, hogy ott van egy 50 éves ember? Hát ezt el se hiszem. Pedig hát ugye ezek a számok, ezek tények, és szembesül ilyenkor az ember, hogy bizony hány éves. De az, hogy hány napos, hát azt úgy nem nagyon szoktuk, a csibéknél szoktuk, hogy hány napos, vagy a gyerekeknél még tudjuk, hogy na hány napja született. Egy idő után az, hogy hány hetes, vagy hány hónapos, mindig amikor ezt kérdezik, hogy hány hónapos a gyerek, hát azt tudom, hogy mikor született, és akkor hát számolgathatunk, de nem szoktuk ezeket számolni, hogy akkor hány naposak vagyunk. Egyébként direkt ezért most készítettem egy Excel táblázaton, hogy beírjam a mai dátumot, és a születésemnek a dátumát, és ez kidobta nekem pillanatok alatt, ugye itt számolja a szökőéveket és stb. Kidobja, hogy 15.039 napos vagyok a mai napon. De egyébként, hogyha úgy belegondolunk, hogy hát egy év, 365 nap, jó, szökőév, stb. De akkor egy 10 éves gyerek, akkor 3600 napos. Mennyi időbe telik, míg elszámolunk eddig? Egy 10 éves gyerek még elszámol addig, hogy hány napos. Na, az mennyi idő? Hogyha egy másodperc alatt egyet számol. Na, matematika, fiatalság, gyerekek. Na, valaki már be is mondta, hogy egy óra. Valaki azt mondja, hogy mi? Ugye hány másodperc akkor? 3600 körülbelül. És az mennyi? Az a 60 perc, az egy óra. Tehát egy óráig, ha folyamatosan számol valaki, akkor tudja megszámolni a 10 éves gyerek az ő napjainak a számát. Hát akkor be lehet szorozni, ha 40 éves vagyok, akkor 4 óráig kell számolnom, ha 50, akkor 5 óráig, stb. Nem akarjuk ezzel tölteni az időnket, bár azt mondja, hogy taníts engem úgy számlálni a napjaimat. Számolni ezeket a napokat, számolni velük, és még hogyha nem is a napokat tartjuk nyilván, hogy akkor most hány naposak vagyunk, de az, hogy hány évesek vagyunk, azt nyilván tartjuk. És most kaptak a testvérek egy ilyen kis feladatot. Ugye itt van ez a kis szívecskénk. Föl tudjuk ezeket a szívecskéket mutatni? Itt van nálunk a szívecskénk. Hát én még nem végeztem el a házi feladaton. Nem színeztem ki rajta a négyzeteket az éveim számának megfelelően. Most, hogyha... Igen, még egy kicsit hadd tartsuk fel, hogy... Úgy spontán módon. Igen. No. Úgyhogy, hogyha ránézünk erre a szívecskére, most már lehet, hogy könnyebb egyébként, hogyha a sajátunkat nézzük, de egyébként úgy alapból, ha ránéztünk volna, akkor mennyire tippeltünk volna, vagy mennyire tippelnénk, hogy hány négyzetből áll? 120, hát ez már nem tipp szerintem. Olyan 100 körülre betippelte valaki, de olyan kevésnek tűnik, nem? Úgy alapból, legalábbis én számomra, hogy akkor ez 100 körül, hát tényleg pontosan 120 négyzetecske van rajta. És ugye, hogy miért 120? Hát Isten, amikor meghúzta a határt, akkor valahol itt húzta meg. Azt mondta, hogy legyen az ember életkora 120 esztendő. Ez a maximum. És tényleg ezt látjuk, hogy ez van a Bibliában is, és ezt látjuk a gyakorlatban is, hogy tényleg legidősebb ember, akit regisztráltak, a Guinness rekordok könyvében, akit regisztráltak, hogy mikor született ő, itt 120 éves ezen a képen, hát 122 éves volt ez a néni Franciaországban. Hát aztán most van talán Peruban egy idős férfi, aki azt mondja, hogy hát ő 124 éves, csak hát még igazolni kell, hogy pontosan akkor mikor is született, mert hát egyébként régen ezt annyira nem tartották napra pontosan nyilván, meg valahol hát nincsenek is abból az időből pontos anyakönyvek, de hogy ez körülbelül azt jelöli, hogy az emberi élet maximálisan mennyi. Tehát ez a 120 esztendő. Én a legidősebb ember, néni, akivel találkoztam, ő a 103. évében hunyt el, Lucfalván élt a Sziszko Nyanyika. Most ez nem csúfolkodás, hanem ott így emlegetik Nyanyikának az idős néniken, és hát 103 éves volt, olyan döbbenetes volt ebben mindig belegondolni, hogy több mint egy évszázad, hogy egy kész történelem, amit ő átélt, és nagyon jó humorú néni volt. Emlékszem, egyszer beszélgettünk vele, és akkor mondta, hogy nem jutott valami eszébe, és akkor mondta, hogy pedig jó memóriája volt, nem tudom, az hogy volt, hát meg kéne kérdezni valakitől. Na hát ott mellette a lánya, aki hát 80 fölött volt, hát csapkodta a térdét, a nevetést, hogy azt mondja, hogy meg kéne kérdezni valakit, hát ő a legidősebb, hát kitől kérdezni már meg, hogy történt az. Hát hogy tényleg ez olyan döbbenetes, hogy ő a legidősebb a környezetében. 103 esztendő. És ugye azért is választottam ezt, hogy na akkor legyen ez a 120-as szívecske, mert ezt a Zsoltárt, ezt kiírta? 90. Zsoltár. Ha van nálunk Biblia, megnézhetjük, de... Na, tippeljünk. Dávid, hát az jó tipp lenne, mert a Zsoltárk nagy részét ő írta, ezt nem. Igen? Nem? Nem? Mózes. Így van, Mózes. És Mózes hány évig élt? 120 évig élt. Az ő életét ilyen 40-es etapokra lenne osztani, hogy 40 évet hol élt? Egyiptomban. Ugye körülbelül annyi idős volt, mint én, amikor meggyilkolta azt az egyiptomit, és akkor el kellett hagynia azt a földet. Utána 40 évet hol élt? Midjánnak a földjén, a pusztában, mint pásztor, és utána 40 év vándorlás a pusztában. 3x40, 120 esztendő, tehát ha ezt nézzük, Mózes kiszínezhette volna az egészet. Tehát Mózes kiszínezhette volna az egészet. Mi ránézünk, hogy hozzá képest hol tartunk, mennyit élünk, akkor lehet, hogy 60 évesen azt mondja, hát még az a fele. ez még a fele az egésznek. Hát egyébként ugye nem tudjuk, hogy mennyi adatot nekünk. És vegyesek lehetnek az érzéseink, hogy azt látjuk, hogy na, ilyen keveset színeztem még, ilyen sok van még hátra, vagy hú, már ilyen kevés van hátra, ráadásul ez a 120 esztendő. És tényleg nem tudhatjuk, hogy mennyi az, ami hátra van, de azzal szembesülnünk kell, hogy véges. Véges ez a földi élet. És azzal is szembesít az Úr így bennünket, hogy olyan rövidnek tűnik, és túl rövid ahhoz, hogy fölösleges dolgokkal elpazaroljuk ezt a földi életet. Túl rövid ahhoz, hogy értéktelen dolgokkal töltsük el. És jó úgy őszintén szembenézni ezzel az igével, ezzel a szívecskével is, hogy állunk ezzel a dologgal, és megbecsülni, megérteni azt, hogy igazából szokták mondani, hogy minden nap ajándék, bizonyos kor felett. Hát ez nem úgy van, bizonyos kor alatt is. Minden nap ajándék, sőt minden óra, perc, vagy másodperc az Istentől való ajándék, amit kapunk. És egyszer elém került egy videó, a fiataloknak szánt videó, de hát mindannyiunknak ez nagyon tanulságos, arról, hogy mire használom én az időmet. És ott elénk tett ez az előadó egy ilyen ábrát. Nem tudom, hogy látszódik-e. Ezek apró kis köröcskék, amik hónapokat jelölnek. Igen? Igen, szoktak ilyenek is lenni, ilyen feladványok. Most nem rejtettem el benne, bár mondhattam volna, hogy van, és akkor végigfigyeled az egész alkalmat, de nem. Tehát nincs benne elrejtve C betű, lehetne ilyen trükk, de ezek hónapokat jelölnek. És akkor azt mondta az előadó, hogy ha te 18 éves vagy most, és 90 évig élsz, akkor ez a hátra lévő hónapjaidnak a száma. Tehát ez 72 évnek a hónapjai. 36-szor 24. Ki lehet számolni annyit tényleg. Tehát, hogyha valaki 72 év körül van, akkor ennyi hónapot élt már. És ez is kérdés, hogy soknak tűnik, kevésnek tűnik. És hogy tudjuk ezt megtölteni, ezt az időt? Mire tudjuk ezt felhasználni? És lehet, hogy kevésnek tűnik, és lehet, hogy még inkább, hogyha tovább megyünk, és azt nézzük meg, hogy egyébként ebből mennyi minden már le van foglalva az életünkben. Ha a legfelső részt nézzük, az a szürkés rész, látszódik? Na, hát az körülbelül az egyharmad ennek az egésznek. Mit csinálunk ott?
Alszunk.
Az egyharmadát végigalusszuk a hátra lévő életünknek. Jó esetben vagy rossz esetben, nem tudom ki, hogy gondolkodik az alvásáról. Aztán, hogyha tovább megyünk, ott az a zöldes pontsor, az mit jelöl? Angolosok előnyben. Munkát, meg iskolát. Ott ülünk a iskolapadban, vagy a munkahelyünkön 126 hónapot, 10 és fél évet. 10 és fél év. Ugye az alvást azt nem is mondta, hogy 24 év. 24 év, ami hátra van alvásból. Aztán, hogyha tovább nézzük, ott van egy ilyen kis narancssárga, az a vezetés, hogy az autóban mennyi időt töltünk el, hát ez nem tűnik olyan vészesnek, de másfél év. Folyamatosan másfél év. Aztán utána van egy sor, 36 hónap, azaz 3 év, pirossal, az az evés, meg a főzés. Igen, na, ezt gondolkodtam, hogy itt érjek-e ki rá, vagy másra. Hát igen, egy házi azt mondja, szerintem ez több. Aki még életében nem főzött, az azt mondja, hogy hát, ez túl van dimenzionálva, de hát ez van, hogy váltakozik ez persze egy ilyen átlag, és hát valószínű, tényleg a háziasszonyoknál ez több. Na aztán utána van egy olyan, hogy hasonlóan 3 év, Takarítás, elintézni valók. Na, ki szerint ez is több? Igen, tehát... Ja. Tehát, hogy ezzel is 3 évet eltölt az ember legalább, de szerint a statisztika szerint. Na most jön egy érdekes dolog, a kék, a fürdés. Fürdőszobában eltöltött idő. Na én itt gondolkodtam el, hogy szerintem ez van akinél több, mert amikor kopognom kell, hogy vagy hete bent vagy, akkor ezt érzem, hogy szerintem ez több. És akkor, hogyha ezeket levonjuk, ugye ez a fürdőszoba, ez több mint 2 év, akkor maradott az alján 334 hónap, ami majdnem 28 év ebben az esetben, hogyha ugye 90 évig élünk, és már 18 évesek vagyunk, vagy még csak 18 évesek, ott van még 28 évünk, amit úgy tisztán kihasználhatunk. Amiben ott van az, hogy hú, mi az, amit szeretnék, hogy úgy megvalósuljon az életemben. Hogy mit szeretnék kezdeni, hogy formálódjon az én életem. Mit szeretnék megtenni még, amíg nem kell elmennem ebből a földi világból. És úgy átgondolni ezt, hogy kivel akarom tölteni, mivel akarom tölteni ezt a hátra lévő időt, mire érdemes befektetni ezt a drága időt, amit az Istentől kaptam. És hogyha erről van szó, azért sok minden eszünkbe juthat, hogy na mit szeretnénk ezzel tenni. És jó is, hogyha vannak elképzeléseink, gondolataink, főleg, hogyha ezek Istentől jövő tervek, és hát nem biztos, hogy az jutott eszünkbe, hogy de jó lenne ezt az időt a képernyő bámulással tölteni. Rövid videók nézésével, vagy facebookozással, vagy tévénézéssel. És az jön ki, hogy amikor tovább lépünk, hogy ki van feketítve, amit a fiatalok képernyő előtt töltenek ebből az időből. Majdnem a 97%-át ennek a szabad időnek, amit nem alvással, nem fürdéssel, nem ezzel, azzal, nem amazzal, 97%-a. Az a drága idő, amit az Istentől kapunk. Amivel élhetnénk. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy idősebb. Na, én biztos, hogy nem ezzel töltöttem az életemnek a java részét, mert nem voltak akkor ezek az eszközök. De a digitális világ előtt is voltak bűnök. És olyan bűnök, amikkel az ember elpazarolta az idejét, az értékes idejét. És Mózes is úgy fogalmaz ebben a Zsoltárban, a 90. Zsoltárban, hogy életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Mózes is ezzel szembesül, ránéz erre az ábrára. És ott nem azt látja meg, hogy akkor képernyő idő 97% abból a szabad időből, hanem azt látja meg, hogy nagyobb része hiába való fáradtság. Hiába való, értelmetlen tevékenység. Fölösleges dolog, mondja valaki hólapátolását. Bizony, hát hogyha már látom, hogy nagyon süt a nap, és mindjárt elolvad, akkor tényleg úgy. De valamikor úgy fölöslegesnek tűnik, úgyis elolvad majd egyszer, de hát persze vannak ilyen munkák, amik fölöslegesnek tűnnek, de el kell, hogy végezzük. De értjük ezt, hogy bánunk az időnkkel. És hogyha így visszatekintünk, akkor lehet bűnbánattal megállapítani, hogy Uram, bocsásd meg, hogyha tényleg ilyen szinten fölöslegesen pazaroltam el éveket az életemből, hogy képernyő előtt töltöttem. Mert ugye most ez már tényleg ennek a fokozása, csak ott nézegetem, hogy más hogy éli az életét, meg nézegetem azt, hogy teljesen fölösleges módon. De ugyanakkor fölöslegesen végezhetek olyan munkát, amit az Isten nem rám bízott, fölöslegesen olvashatok is akár olyat, aminek semmi értelme, és még lehetne sorolni. Hogy ami esetleg úgy emberileg azt mondanánk, hogy ennek lehet, hogy még van is haszna, mert dolgozik, de hát hogyha nem azt végzi, amire az Isten szánta volna azt az időt. És lehet így visszatekinteni, és gyerekek, fiatalok, nektek meg lehet úgy előre tekinteni, hogy de jó, hogy még ott van előttem ez a 28 év, hogyha 90 éves leszek, vagy ki tudja még mennyi. És hogy úgy számláljam ezeket a napokat, úgy éljem meg ezeket a napokat, hogy Isten szerint, hogy ne görgetve azt a bizonyos képernyőt, ami a mai korkép. És tényleg, hogyha ezt nézzük, hogy ma átlagosan mennyit nézegetik a gyerekek a telefonjukon, végeztek egy ilyen mérést a 8-15 évesek között, tavalyi évben, naponta átlagosan hány óra, tippeljünk? 3, 6, 10, az nem fér bele egy átlagos napba, de, igen, 5, hát azt mondják, ez a felmérés azt hozta ki, hogy 4. Átlagosan 4. De hogyha megnézzük azt, hogy meddig vannak a gyerekek iskolában, és mikor kéne azért lefeküdni ahhoz, hogy értelmes időben másnap föl tudjon kelni, akkor körülbelül kijön ez a statisztika, hogy abból a szabad időből annak a 90%-át ezek szerint ezzel töltik. 4 óra egy napnak hanyad része? 6. része. Hát az nem olyan sok, gondoljuk, de hogyha azt nézzük, hogy ha 6 évig él valaki, 1 évet képernyő előtt tölt, akkor az olyan döbbenetes, nem? Tehát, hogyha ezeket így megnézzük. És hasonlót lehetne, hogyha valaki, ó, én nem számítógépezek, vagy telefonozok, de a tévé. Mennyit tévézek? Mert itt a telefonon egyébként meg lehet nézni a képernyő időt. Magamnak is meg lehet nézni. Én is most megnézegettem, hogy mennyit használom. És a gyereknél is érdemes ezt megnézni, aminek most lehet, hogy nem örülnek, meg tiltakoznak, meg azt mondják, hogy jaj, ne. De jó ebben segíteni őket. Mert ott vannak egyébként ezek a programok, amiket úgy alakítottak ki, hogy beszippantsák az embereket, még a felnőtt embereket is, és főleg a gyerekeket. És ezek a programok az embereknek a mentális állapotára is rossz hatással vannak. Sokan ilyen szociális média felületek miatt, Facebook, stb. Egyre inkább depressziósá válnak. Mert állandóan ezeket nézegetik, és szoronganak. Kapok lájkot? Nem kapok lájkot? Jaj, a másik milyen jó helyzetben van. És mondom, ott lehet ugyanez a tévével, stb. A nagy kérdés az, hogy még hogyha esetleg használom is ezeket az eszközöket, mert ebben a világban élünk, de mire használom? És mire használom az időmet? A drága időt, amit az Isten adott nekem. Arra hívott az Isten, amire használom. Ezt akarja. És mitől lesz telt az én életem? Mitől lesz bölcs az én életem, mert ugye azt mondja itt az ige, hogy taníts engem úgy számlálni napjaimat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hát a bölcsességről eszünkbe juthat egy személy a Bibliában. Ki az a Salamon, ugye? Nekem is ő jutott eszembe egyből. Salamon király. Mit tudunk Salamon királyról? Gyerekek, Salamon. Hol volt király? Igen? Igen, tehát amikor Isten azt mondta neki, hogy kérj valamit tőlem, bármit kérj, akkor ő mit választott? Bölcsességet. Szó szerint egyébként ott az van ott, hogy a halló szívet, azaz engedelmes szívet, aki Istenre figyel, és aztán meg is valósítja ezt a dolgot. És Isten adott neki bölcsességet. Azt olvashatjuk róla, hogy tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon, ezért ezt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy törvényemnek engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet, olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Megvolt ez a bölcsessége Salamonnak. És tényleg az ő életében csodálatosan kiteljesedett Izrael élete. Ugye az ő életében épült fel a templom. Nagy békesség volt az országban, kiterjedt volt az ország. Tényleg a fénykorát élte Izrael Salamon uralkodása alatt. És aztán mégis mi történt az élete vége felé? Emlékszünk erre, hogy Salamonnal mi volt? Lett ezer feleség, és ez tényleg így van, hogy és ezek a feleségek mindenféle vallási háttérrel elvitték az ő szívét. Ilyen bálványok felé. Ennek a bölcs embernek. És ez mutatja, hogy a bölcsesség az nem feltétlenül egyenesen arányos az életkorral. Tehát minél idősebb vagyok, annál bölcsebb. Lehet, hogy tapasztalatom több lesz, de a bölcsesség az nem az életkorhoz kötött elsősorban a Bibliában, hanem éppen ugye Salamonon keresztül adta az Úr azt az igét, hogy a bölcsesség az hol kezdődik? Az Isten félelemmel. Ugye itt a példabeszédek 9-10, a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet. Tehát, hogyha az Urat félem, ha őt tisztelem, ha ő vele kapcsolatom van, akkor ott kezdődik el a bölcsesség. És aztán persze, hogy hozzájön az élettapasztalat, és az Úrral való kapcsolatban élem meg a mindennapjaimat, akkor tényleg egyre bölcsebb lehetek az életem során. De azzal, hogy csak telik az idő, azzal a Biblia szerint nem leszek bölcsebb automatikusan. Sőt, lehet, hogy egyre inkább csak bekeményedek, és eltávolodok az Istentől. És éppen ezért fontos az, hogy az Urat megismerjem, és ráfigyelve éljem az életemet. És hogy tudom az Urat megismerni? Gyerekek? Igen? Hogyha imádkozom, ugye úgy tudok vele beszélni, aztán? És Bibliát olvasok, mert úgy tud ő velem beszélni. Tehát olvasni a Bibliát, és imádkozni, nyitott szívvel az Isten előtt lenni, és így megismerhetem őt. És megismerhetem azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. Ugye ezt az igét, ezt nem elég egyszer-kétszer hallani, újra és újra szembesülnünk kell ezzel, hogy az Isten így mutatkozott be, így mutatja meg az ő szeretetét. Hogy eljött ebbe a világba, meghalt értünk a kereszten, és ezt ez az ige tárja elénk a leginkább. Mondjuk csak el együtt ezt az igét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Tehát, hogyha megismerem azt az Istent, aki ennyire szeret engem, és vele tudom élni a napjaimat, akkor lesz bölcs az én szívem. Akkor tudom igazán így számlálni az én napjaimat, az én életem napjait. És ugye itt van előttünk egy ilyen számegyenes, vagy egy ilyen skála, hogy ott van mögöttünk a múlt, ott van előttünk a jövő, és most itt vagyunk a jelenben, és jó az Úrral visszatekinteni a múltra, elszámolva a múltunkkal vele, és észrevenni, hogy amit kaptam, vagy amin volt, amin van, azt tőle kaptam. Azt ő adta nekem. És aztán jó így visszatekinteni, hogy amit elrontottam, amit elmulasztottam, azért pedig tőle kaphatok bocsánatot. Ha megvallom azokat, akkor azt mondja, hogy ő megbocsátja azokat Jézus Krisztusért. És jó így tekinteni előre, hogy ami előttem van itt a földi életben, azt Isten adja. Isten az, aki megtart engem. És vele számolhatom ezeket a napokat, hogy bölcs szívhez juthassak, hogy vele élhessem az életemet. És úgy számolni a napjainkat, hogy közben számolni azzal is, hogy egyszer el kell számolni. Hogy egyszer lesz számadás az életünkről. És az életünknek a rövidsége ugye erre emlékeztet, de ezt nem kell úgy, hogy jaj, akkor rettegve, hogy jaj, most akkor oda kell állnunk az Isten szín elé. Ha bűneinkben vagyunk, akkor ez tényleg félelmetes. De hogyha az Úrban vagyunk már, akkor igazából már vághatjuk a centit. És meglátjuk ezt a szívecskét, hogy hú, ez már nagyon telve van, még a 120 évhez képest is úgy érzem, hogy már sokat kiszíneztem, akkor ez nem kell, hogy megrémítsen, hanem az mutathatja, hogy már egyre közelebb vagyok ahhoz, hogy színről színre láthassam az én Uramat. Hogy ott lehessek vele abban a zavartalan közösségben, abban a zavartalan kapcsolatban. És ezért, hogyha van most nálunk ceruza, akkor írjuk rá erre a szívecskére ezt az igét, amit most ki is vetítek, ami most előttünk van. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. És közben mondhatjuk hangosan is, hogy megtanuljuk ezt az ige verset. Ugye a Biblia órán mostanában megtanulunk egy-egy aranymondást, hogy minél több ige ott lehessen az elménkben és a szívünkben. Ezért ezt is mondjuk közösen, aki tud írás közben olvasni vagy mondani. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Most várunk még egy kicsit, hogy mindenki le tudja írni. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Na akkor most kérném a gyerekeket, hogy akkor most ti mondjátok velem együtt az aranymondást, jó? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Na hát akkor kérem a felnőtteket, hogy egy kis hangerőt is mutassunk a gyerekeknek, fiatalságnak, és utána pedig őket kérem, hogy fölözzék le a felnőtteket. Jó, mondjuk együtt? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12. Na gyerekek, akkor most hadd halljuk a hangotokat. Taníts
úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12.
Nagyszerű. És akkor most együtt mondjuk el utoljára ezt az aranymondást.
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Zsoltárok 90:12.
Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, olyan döbbenetes belegondolni abba, hogy rohan ez az idő. Tényleg olyan, mintha repülnénk. És talán most is ledöbbentünk egy-egy számadat, statisztika, vagy így ezek alapján az ábrák alapján, hogy múlik, telik a mi életünk is. Addurunk, hogy tényleg úgy tudjuk számolni napjainkat, úgy tudjuk megélni a napjainkat, hogy bölcs szívhez juthassunk, hogy veled élhessük meg. Hogy el ne pazaroljuk azt a drága időt, amit tőled kaptunk, és megláthassuk, hogy te mire akarsz indítani bennünket. Urunk, azt is tudjuk, hogy sokszor nem elég megdöbbenni, hanem döntés kell, hogy szülessen a szívünkben. Te látod azt, Urunk, hogy mire hívsz most bennünket. Lehet, hogy valakit megtérésre hívsz, hogy befogadjon téged, hogy veled elkezdje az új életet, amely az örökkévalóság felé tart. De lehet, hogy valamilyen hétköznapi gyakorlati döntésre hívsz bennünket. Akár abban, hogy az okos eszközeinket hogyan használjuk. Add, Urunk, hogy megszülethessenek ezek a fontos döntések, amelyek befolyásolják az elkövetkezendő éveinket, napjainkat. Kérünk, Urunk, hogy adj ehhez bölcsességet, és add a szívünkbe az elhatározást. Amen. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör. Pénteken most az ifjúsági óra elmaradt, hiszen az ifjúsági hétvégére készülünk a fiatalokkal, és vasárnap 3-4-10-től lesz imaközösség, és 10 órától istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.lutheran.hu oldalon közvetítjük élőben, és ugyanott lehet a korábbi hanganyagokat meghallgatni a hanganyagok menüpontban. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha lelkigondozói beszélgetésre, vagy lelkészi látogatásra van szükségük. Gyülekezeti hírlevélünk legújabb számából vigyünk bátran magunknak is, és másoknak is. És hirdetem, hogy az istentisztelet után gyülekezeti délutánt tartunk majd, és ezen az alkalmon közösen elfogyasztjuk azt az ebédet, amit hoztunk, vagy hogyha esetleg nem hoztunk, akkor biztos, hogy hoztunk annyit, akit hoztunk, hogy jusson mindenkinek, úgyhogy bátran maradjunk, várunk erre az alkalomra mindenkit szeretettel, és aztán egy ilyen játékos módon is megélnénk így a közösséget, tehát várunk szeretettel minden testvért erre az alkalomra. Hordozzuk továbbra is imádságban a kisvárdai járdaépítést. A részletek kapcsán keressük Bánszki István testvérünket. Az adventi csendes napunk november 30-án lesz. Ezen a napon délelőtt Labosa Péter fog szolgálni közöttünk igével, és az ige hirdetés alatt pedig gyerekfoglalkozást tartunk. Lehetőség lesz majd bizonyságtételekre, szolgálatokra, úgyhogy bátorítom a testvéreket, hogy ezt kérjük el az Úrtól, készüljünk erre az alkalomra ilyen módon is. És aztán ebéd után kézműves foglalkozás lesz, és a nap folyamán adventi könyvvásár is. És ebédre pedig fasírtot terveznénk most is. Az alapanyagot azt megvásárolnánk, és aki szívesen vállalná, hogy otthon egy-egy adagot megsüt, és aztán elhozná erre az alkalomra, kérem, hogy ezt jelezze Eszternek. És kérjük azt is, hogyha valaki teheti, akkor süteménnyel is járuljon hozzá ehhez az alkalomhoz. Amikor majd szeretnénk, ugye lesz kávészünet is, amikor lehet teázni is, meg forró csokizni is a fiataloknak, úgyhogy így készülünk erre az alkalomra. Jöjjünk, ha csak tehetjük, és szólítsunk meg másokat is. Elindultak az óvodai hittanórák, mindegyik tagóvodában. Adjuk ezt tovább, és szeretettel várunk gyerekeket vallási háttértől függetlenül. Évvégén szeretnénk elindítani az újabb konfirmandus csapatot, tehát hogyha van olyan 10-12 éves vagy idősebb gyermek a környezetünkben, akinek jó lenne, hogyha indulna ebben, akkor hívjuk őket, szüleiknek jelezzük ezt, és lehet még jelentkezni. Jövő év elején újra indul az EKE Bibliaiskola Budapesten, az érdeklődőket várjuk szeretettel a részletek kapcsán. És szeretnénk elindítani gyülekezetünkben pingpong bajnokságot és csocsó bajnokságot. és erre lehet jelentkezni. A Fali Újságon lesz majd, vagy már lehet, hogy kint is van a jelentkezési lap, tehát Csocsóra, oda ugye két főre van szükség, tehát csapatokat várunk. Tehát, hogyha valaki hirtelen nem talál, akkor szóljon, és akkor találunk majd neki valakit, és pingpong bajnokságra pedig egyénileg. Vagy hogyha valaki párosan is szívesen, akkor azt is majd meg lehet szervezni. A részleteket majd kérjük, most egyelőre akkor a jelentkezőket várjuk szeretettel. A további alkalmak kapcsán az adventi csendes nap előtti héten szombaton, tehát november 23-án tervezzük a munkás csendes napunkat. Az adventi csendes nap november 30-án lesz. Gyülekezeti munkatársi alkalom az december 13-án lesz majd, és a házaspáros kör pedig december 14-én. Gyülekezeti szilveszterre is várjuk szeretettel majd a testvéreket az év utolsó napján. Ifjúsági hétvégét már említettem, hogy most pénteken indulunk majd a fiatalsággal, hordozzák a testvérek, kérjük imádságban ezt az alkalmat. És igaz, hogy már a határidő lejárt, de azt én állítom be, úgyhogy még egy kicsit lehet tolni rajta. Toltam is már most rajta vasárnap éjfélig, tehát hogyha valaki még csatlakozna, akkor szóljon, és aki szeretne jönni, mindenképp regisztráljon a honlapra, az ekealapítvány.hu honlapra. Biatorbágy alkalmak közül a házassági nap lesz november 16-án, és női nap november 23-án, és férfi nap december 8-án vasárnap. Az imádságlistát hirdetem még, ugye valamilyen oknál fogva a testvérek feliratkoztak, megtehetjük ezt anélkül is, hogy tudatjuk sokakkal, de hogyha feliratkozunk, azt is lehet, hogy elmondjuk, hogy mi az, ami miatt ezt tesszük, hogy úgy tudjanak gondolni a testvérek ránk, és hogy aztán lássuk azt, hogy Isten hogyan cselekszik. Tehát ez egy nagyszerű dolog látni azt, hogy valakiért imádkozunk, és Isten hogy formálja az ő életét. Nagy lehetőség ez, nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, tehát ígéret fűződik a közös imádsághoz, éljünk ezzel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Záró énekünk első verszakát énekeljük, a 116-os ének első verszakán. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy arra tanítasz bennünket, hogy úgy számláljuk napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. És köszönjük neked azt, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd azokat a napokat, amelyek mögöttünk vannak. Így adhatunk hálát azért, amit kaptunk tőled, és kérhetjük a te bocsánatodat, hogy vedd el a mi bűneinket, hogy bocsáss meg mindazt, amivel vétettünk ellened. És köszönjük neked, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le azt, ami előttünk van. Te látod, hogy mi vár bennünket. Te tudod azt, hogy mi az, amire készülünk, mi az, ami izgalommal tölt el bennünket, vagy aggodalommal. Mi az, amit várunk, mi az, amit nagyon nem szeretnénk. Urunk, te tudod azt, hogy mi az, ami javunkra válik. Hadd legyen a te kezedben a mi életünk, és hadd tudjuk tőled venni mindazt, ami előttünk van. Hálásak vagyunk neked azért, hogy így bízhatjuk rád családunkat és szeretteinket is. Így kérhetünk azért, hogy te őrizd a családokat, házasságokat.
kérünk azokért, akik esküvőre készülnek, hogy te vezesd őket ebben. Kérünk azokért, Urunk, akik keresik a társukat, hogy szerinted való társat kaphassanak tőled. És könyörgünk, Urunk, azokért, akik gyermeket várnak, hogy te oltalmazd őket, és kérünk a gyermekekért a családokban, hogy tényleg szerinted valóan tudják megélni az életüket, megragadni azokat az alkalmakat, amelyeket te adsz számukra is. Köszönjük, hogy itt a gyülekezetünkben is sokféle lehetőség van. Kérünk, hogy te készítsd el azokat számunkra, hogy veled találkozhassunk, és formálódhasson a mi életünk. Rád bízzuk, Urunk, így a kisvárdai testvéreket, az ott élő embereket, görögszállási testvéreket, és itt a Nyírteleken, Nyíregyházán élő testvéreket. Urunkat, hogy te akaratodat keresve tudjunk élni, és megélni a gyülekezeti életet is. Kérünk, Urunk, a kisvárdai munkálatokért, legyen meg a te akaratod ezekkel, és köszönjük mindazt, amit már elvégezhettünk. És rád bízzuk, Urunk, a lelki szolgálatokat, a fizikai munkálatokat, itt is, a környékünkön is, meg mindazt, amit a mindennapokban el kell végeznünk, azt is hadd tudjuk rád figyelve, tőled kapott erővel. Könyörgünk, Urunk, a missziói szolgálatokért, a Biatorbágyi szolgálatért, a napokért, amelyek előttünk vannak, az EKE szolgálatáért, így kérünk az ifjúsági hétvégéért, hogy te áldj meg bennünket, őrizd meg bennünket az úton, és add, hogy akik ott kell, hogy legyenek, eljussanak, hogy ne legyen ennek akadálya. És köszönjük, Urunk, hogy így kérhetünk az EMO szolgálatáért is, a naptárakért, amelyek nem sokára majd megérkeznek, add, hogy eljuthassanak az otthonokba, és azokon keresztül a te igéd is. Köszönjük, Urunk, hogy alkalom után még együtt maradhatunk, kérünk, hogy áld meg a beszélgetéseket, áld meg ezt az együtt töltött időt is, és add, hogy veled tudjuk eltölteni ezt a vasárnapot, hogy meg tudjuk szentelni, és az előttünk lévő hétköznapokban is tőled jövő bölcsességgel tudjunk döntéseket hozni és tovább haladni. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk egész egyházunkat, vezetőinket, rád bízhatjuk a teológus képzést, a hatodéveseknek is a képzését, és rád bízhatjuk, Urunk, a vezetőket egyházban és világban egyaránt. Add, Urunk, hogy ott is bölcs döntések születhessenek a világ nagy vezetői részéről. Könyörgünk, hogy te szabj határt az emberi gonoszságnak, te vess véget ezeknek a háborúknak, és kérünk, hogy te oltalmazd azokat, akik az árvíz miatt nyomorúságos helyzetbe kerültek. Kérünk, Urunk, hogy te vedd őket körül szeretettel, és add, hogy hozzád tudjanak kiáltani. Hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy minden dolgunkat, minden kérdésünket eléd tehetjük le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és a megkezdett énekünket énekeljük tovább.
elköszönünk, de aki tud, azt kérjük, hogy maradjon és ad legyünk együtt ezen a gyülekezeti délutánon. Erős várom Istenünk!